amelynek témája a Szentlélek elleni bűn. Szentlélek elleni bűn. Alapigénknél nyissuk is ki a Bibliát, akinél van kéznél Biblia. Máté evangéliuma 12. fejezete, 31.-32. versénél. Tehát Máté 12, 31 és 32. Így olvasom az igét. Minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg az embereknek. Még aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsátatik, de aki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsátatik. Hát ez az alapigénk. Ez így önmagában valószínűleg, ha csak ezt így elolvassuk, akkor nem biztos, hogy teljes mértékben megértjük, hogy akkor miről is van itt szó. Legalábbis én úgy voltam vele, hogy így valamit kapiskáltam. Így érdemes ilyenkor megnézni az előzményeket, illetve megvizsgálni, hogy kinek vagy kiknek mondta Jézus, miért mondta, és hát, hogy milyen előzmények hátterén mondta ezt. Ehhez pedig olvassuk el ugyanebbe a fejezetbe, egy kicsit előrébb a 22-től a 26. verset. Így hangzik, hogy akkor egy vak és néma ördöngős hoztak ő eléje, és meggyógyította azt annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind pedig látott. És elámélkodott az egész sokaság, és mondta, vajon nem ezé a Dávidnak ama fia? A farizeusok pedig ezt hallván mondták, ez nem űzi ki az ördögöket, hanem ha Beelzebúbbal, az ördögök fejedelmével. Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, mondta nekik, minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Ha pedig a sátán tűzi ki, önmagával hasonlott meg. Mi módon állhat meg tehát az ő országa? Mert nézzük meg, hogy mi is történik itt valójában. Hát úgy kezdődik, hogy hoznak Jézus elé egy ördöngőst, aki vak és néma is volt egyben. És itt például ez az ördöngős is nekem nem egy szokványos szó. Érdemes ilyenkor megnézni, hogy mi lehet neki az eredeti jelentése. És nem más jelent, mint démontól megszállt valaki, tehát egy démonizált személyiség. Ugye az ördög pedig maga a démon, sátán angyalai, gonosz lények, gonosz angyalok. És hát itt volt ez a vak és néma ördöngős, és úgy, hát amikor így elolvassa az ember mondjuk itt az evangéliumokba, hogy Jézus hogy miket gyógyított, mondjuk egy ilyen történetnél, egy versbe le van írva, hogy nem gondolunk bele, én azt gondolom túlságosan mélyen, hogy azért ez mit is jelent ez a dolog. Jön valaki, aki egy démon által megszállt ember. Na most ez az illető, hogy el tudjuk képzelni, hogy vak is volt, néma is volt, és a démon által megszállt, akkor elképzelhető, hogy vonaglott, az biztos, hogy valami borzasztó képet nyújtott az ember, amikor odahozták. És Jézus a szavával meggyógyította egy szempillantás alatt, úgy, hogy az ember azután látott, azután beszélni tudott, és hát ugye a tisztátalan lélek az eltávozott tőle, tehát valahogy valami egészen megváltozott az az ember, és ha belegondolunk, hogyha most itt történne velünk olyan, hogy mondjuk valaki, aki ugye vannak tolókocsiba lévő testvéreink is például, most ide jönne Jézus, és akkor megérintené, vagy csak szólna neki egy szót, és ő fölállna, és teljesen egészséges lenne, hogy akkor így mit éreznénk így a szívünkbe ezzel kapcsolatban. És hát itt a következő versbe el is mondja az evangélista, hogy elámélkodott az egész sokaság. Na most ez, hogy elámélkodott, őszintén szólva nekem nem fejezte ki a teljesen azt, amit úgy várna az ember ilyenkor. És itt az elámélkodás szó, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy megdöbben magán kívül lettek, egyfajta extázisba kerültek, gondoljunk bele. És itt a szinoptikus evangéliumban megemlíti, azt hiszem Lukácsnál, hogy több ezres sokaságról volt szó, tehát nem 8-10 ember volt ott, hogy több ezer ember magán kívül volt, hogy hát ilyen nincs, hát soha életünkben nem láttunk ilyet, de még szinte akár nem is hallottunk ilyesmiről, hogy valaha történt volna. És akkor ennek hátterén a farizeusok egész egyszerűen, én nem tudom, hogy csinálták, nyilvánvalóan sátáni, démoni befolyás alatt, hogy meg volt egy nagy tekintélyük, tudjuk, a nép előtt, de hogy egy ilyen önkívületben lévő, örömmel a szívükben lévő nép, aki ott örül a csodatételnek, és jönnek a farizeusok, és azt mondják, hogy ez nem űzi ki az ördögöket, csak a Belzebúbbal, az ördögök fejedelmével úgy tudja kiűzni, és nyilvánvalóan itt emberekbe följöhetett a kérdőjel, a kérdés, hogy hát lehet, hogy tényleg, lehet, hogy igazuk van, mert Jézus utána foglalkozott ugye ezzel a kérdéssel. És aztán Jézus erre mit lépett? Ugye magához hívta ezeket a farizeusokat, és akkor ugye elkezdte nekik szépen magyarázni, hogy hát, ha van egy ország, amely magával meghasonlik, akkor az elpusztul. Ugye ez a meghasonlik, hogy ez is egy picit, ez is az a, ugyanez a régies kifejezés, hogy mit is jelent ez valójában, hogy gyakorlatilag azt jelenti, hogy bocsánat, itt a jegyzetemből megvan, igen. Megoszt, részekre szakad, de ami a legjobban kifejezi, az az, hogy maga ellen fordul. Tehát, ha egy ország maga ellen fordul, akkor elpusztul. Ha egy város vagy háznép maga ellen fordul, akkor meghasonlik magával, akkor elpusztul. És azt mondja, hogyha a sátán tűzi ki a saját szolgáit, akiket ő tanított, azt tűzi ki, akkor maga ellen fordult, mi módon állhat meg az ő országa. Tehát, hogy mit mond ezzel nekik, egy teljes képtelenség, amit beszéltek. Nyilván ezzel bizonyította, hogy ez gyakorlatilag a teljes képtelenség. Egyébként a Jézus élete könyvben ír róla a szerző Ellen White, hogy maguk se, a farizeusok maguk se hitték el ezt, hogy ez így lenne. Ezt nyilván egész más miatt mondták, ugye, ha megnézzük az indítékaikat, irítségből, hatalomféltésből, és ami nagyon fontos, büszkeségből mondták. És hogy miért a büszkeségből? Ugyanis ez nem először történt meg. Hogyha ugyanebben az evangéliumban a 9. fejezet 34-es versét megnézzük, akkor ott látni fogjuk, hogy szinte majdnem ugyanaz történt, csak ott egy vak volt, és két vak és egy ördöngősről volt szó, meggyógyított őket, és ugyanezt mondták a farizeusok. És ennek ezeken az alapokon érdemes újra elolvasnunk az alapigénket, a 31. és 32. verset. Azt mondom azért néktek, minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg az embereknek. Még aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsátatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsátatik. Ugye itt a káromlás megint csak egy olyan, hogy egy kicsit küzd vele az ember, hogy mi is lehet az, rágalmazás, gyalászkodás. Miről van itt szó? Arról, hogy a farizeusok nem is csak a farizeusok, nyilván itt most róluk van szó, de inkább általánosan célszerűbb ezt megfogalmazni. Ugye amikor egyértelműen látjuk, tudjuk, hogy mi a jó és igaz, látták, hogy Jézus meggyógyította őket, és ennek ellenére ellene fordulunk, ellene döntünk ennek az igazságnak, és ez kitartóan makacsul, és ismétlődően tesszük, tulajdonképpen ez a Szentlélek elleni bűn. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyszer ellene fordultunk az igazságnak, mert hát lássuk be, nekünk is volt olyan, amikor tudtuk, hogy az az igazság, de mégis valami láthatatlan erő arra húzott minket, hogy ne amellé tegyük a voksunkat, hanem a másik oldalra. És az is nagyon lényeges ebben, hogy ismét, tehát, sőt, ott van valójában a kulcsa ennek a bűnnek, hogy nem egyszer, hanem ismétlődően, kitartóan makacsul. A farizeusoknak is gerjedezhetett a szívük, amikor meglátták, hogy milyen csodálatos gyógyulás történt, és a Szentlélek biztos, hogy ő rájuk is ott volt, és próbált rájuk hatni, hogy vegyék észre, és tudjuk később, hogy észre is vették, és tudták is, hogy ez az ember, Jézus Krisztus, ez nem csak egy földi ember, hanem hogy ő az Istentől jött, az Istennek a fia. Ők tudták, de nem akarták ezt elismerni, mert a büszkeségük az magasabb volt ennél, és a hatalom szeretetük. Nem akarták elismerni azt, hogy ők tévedtek, és valóban ő az Istennek a fia, ma küldött, az a messiás. Úgyhogy felmerülhet bennünk a kérdés, most így a hétköznapi életünkre terelve egy kicsit a szót, hogy mégis hányszor tehetünk ilyet. Tehát, hogy hányszor tehetünk ilyen bűnt, hogy a Szentlélek ellen fordulunk, hogy ebbe az állapotba kerüljünk, ebbe a Szentlélek elleni bűn állapotába. És ugye erre az a válasz, hogy hát ez az, amit mi nem tudunk. Ezt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy ezt hányszor tehetjük meg. Ezt csak Isten látja. De mi az, amit mégis megtehetünk, hogy elkerüljük, hogy a Szentlélek elleni bűn állapotába jutunk? Hát mit mondott sokszor Jézus a tanítványoknak? Nagyon sokszor elmondta nekik, hogy vigyázzatok. Megint mondom, vigyázzatok. Nagyon sokszor elmondta. Vigyázzunk és őrködnünk kell a lelki épségünk felett. De hát hogyan tudjuk ezt megtenni? Ugye magunktól? Nyilvánvalóan magunktól ezt nem tudjuk megtenni. Próbálkozhatunk, de nem vér és test ellen van tusakodásunk, ugye, mondja Pál apostol, hanem fejedelemségek ellen, a gonoszság lelkei ellen, a világ ura, Sátán ellen, aki sokkal magasabb intelligenciájú, mint mi emberek vagyunk. Tehát ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogy imádságos lelkülettel folyton Istent hívjuk segítségül, és az ő igéjének mércéjét követjük a mi életünkben. Még egy fontos dologról szeretnék szólni ezzel kapcsolatban. Néhányan hajlamosak lehetnek arra, hogy azt mondjuk, hogy jaj, mi van, hallottam már ilyet, nem egy embert, hogy mi van, ha én már belekerültem a Szentlélek elleni bűn állapotába, ugye? És akkor, de jaj, ezt nem szeretném. De mi van, hogyha belekerültem, mi lesz akkor most velem? És van egy jó hír ezzel kapcsolatban, hogyha valaki már tud ezen gondolkozni, hogy mi van, ha benne vagyok, meg hogy szeretnék belőle szabadulni. Ha valaki ezen tud még gondolkozni, akkor biztos, hogy nem került még bele ebbe az állapotba, mert ugye azt mondja az ige róla, hogy akik ebben az állapotban vannak, azok gyönyörködnek a hamisságban, a gonoszságban. Tehát az igazság, mint lehetőség ezeknek az embereknek már eszébe sem jut. Nem is képesek már a megbánásra. Nem is akarják már megbánni, hiszen gyönyörködnek a gonoszságban, a hazugságban. És így már visszafordulásra sem képesek ezek az emberek. Ők már teljesen a bűnuralma alá kerültek. De ha ezen gondolkodunk, hogy szeretnénk szabadulni, akkor mi nem vagyunk ebben az állapotban. És ez egy nagyon fontos kapaszkodó lehet ilyenkor. Akkor is, hogyha valami nagyon elkeseredtünk, vagy elcsüggettünk. Tehát, ha bennünk van a megbánás, a bűnnel szembeni iszonyodás, és kívánjuk a szabadulást, akkor jusson eszünkbe, hogy kihez fordulhatunk. Ugye Jézusnak a neve, hogyha lefordítjuk magyarra, akkor szabadító, azt jelenti, hogy szabadító. Tehát mennyire beszédes ez is, hogy szeretnénk szabadulni a bűnünkből, akkor a szabadító nevű szabadítóhoz kell folyamodnunk ezért. Isten ez sem véletlenül így rendelte el, hogy ez legyen az ő neve. De miért lehet hozzá? Miért fordulhatunk ugye hozzá? Vagy hogy tud ő bennünket megmenteni, megszabadítani a bűnből? Hát úgy, hogy életét adta értünk Jézus Krisztus, és hát ezáltal, hogy ő az életét odaadta értünk, jogosultá vált arra, hogy a bűneinkből megszabadítson bennünket. Tehát ez adott neki jogosultságot, hogy ő odaadta az életét értünk. Ezért azt mondhatjuk, hogy jusson eszünkbe mindig. Tehát ha más nem, ha semmi nem jut eszünkbe, nagyon annyira el vagyunk keseredve, hogy semmi nem jut már eszünkbe, Sátán ezer lóval von minket a rossz, a bűn irányába. Bizonyára ismerjük ezt az állapotot valamilyen szinten. Érezzük, hogy nem tudunk neki magunktól ellenállni. Más nem, ez az egy jusson eszünkbe, hogy őhozzá, Jézus Krisztushoz mindig fordulhatunk. Mert megígérte nekünk, hogy aki én hozzám jön, azt én ki nem vetem. Aki én hozzám jön, azt én ki nem vetem. Mekkora ígéret azért ez? Azt gondolom, hogy Isten végtelen irgalma is, és szeretete van ebben az ígéretben. Aki ő hozzá jön, ő hozzá fordul, annak ő nem fordít hátat, ki nem veti, ő mindig segíteni akar neki. És ha hozzá megyünk, akkor bizonyára meg is tud, és meg is akar, és meg is tud szabadítani minket a vétkeinkből. Kiemel minket bármilyen mélységből, bármilyen sárban, ingoványban érezzük magunkat. Megvigasztal minket, átölel minket. Szinte mondhatjuk, hogy betakar minket. És ezáltal megérezhetjük, hogy eltűnik belőlünk a félelem. Félő lények vagyunk. Eltűnik belőlünk a félelem, és megnyugszunk, megnyugodhatunk. Mert tudhatjuk, hogy a végtelen szeretet és az irgalmasság, mely mindenek felett, még Sátán felett is a legfőbb hatalom, ő vigyáz ránk. Ezért nem kell félnünk. Mégis azt kell mondanunk, hogy mégis van valami, amitől igenis félnünk kell. De ez egy jó és hasznos félelem. Én egyetlen egy ilyet ismerek, méghozzá a bűntől való félelem, amitől félnünk kell. Ez az Isten félelemmel is szorosan összekapcsolódik, ugyanis nem az Istentől félünk, ha istenfélők vagyunk, ugye, hanem hogy az ő parancsolatait, az ő szeretett törvényét áthágjuk, megszegjük. Itt felmerül azért az emberbe, bennem legalábbis felmerült, hogy ha valakinek el kéne mondanom, vagy kérdezni, hogy de hát mi az a bűn? Mert ugye sok ember nem tudja a világból, hogy mi az a bűn? Mi számít bűnnek? Most ez a bűn, vagy az a bűn? És akkor mondunk ilyen esetet, olyan esetet. De ugye a Szentírás ezt is egyértelműen leszögezi. Ugye János első levele, 3. fejezet, 4. versébe ezt mondja az Úr igéje, hogy a bűn pedig a törvénytelenség. Tehát a bűn a törvénytelenség. És akkor, hogy mi ez a törvénytelenség? Hát ugye Isten szeretett törvényének az áthágása. Tehát az azzal való szembefordulás gyakorlatilag. És akkor itt meg felmerül, hogy jó, de akkor Isten szeretett törvényének, akkor mi a lényege, hogy mivel fordulunk itt mi szembe? Annak pedig a lényege nem más, mint a másokért élés. A másokért élés és a szolgálat elvének a következetes érvényesítése. És akkor ezzel szemben, akkor pedig mi a bűn, hogyha mi jobban szeretnénk konkretizálni, hogy oké, hogy a törvénytelenség, de akkor mi az? És hát nem más, mint az önzés. Az én szeretet, az én középpontúság, hogy magunk körül forgunk. És mennyire érezhető az, hogy az egyik a másokért élés, a másik pedig a magunkért élés, a magunk körül forgás, az önzés. Hát ezektől kell félnünk. Forgassuk ezt magunkban, forgassuk ezeket magunkban, és vegyük észre, ha mindennapjaink során is beszüremkedik valahogy az életünkbe. És hogyha egy kicsit is elcsípünk ebből az érzésből, hogy szól egy hang, hogy de hát ezt itt lehet, hogy nem jól csinálod, nem lehet, hogy itt akkor az Isten törvénye ellen cselekszel. Egy apróságba. Ne mentegessük magunkat, ne mondjuk azt, hogy ne szépítsük, ne mondjuk, hogy ez nem számít, ez apróság, ez ugye a sátántól van. Még olyan is eszünkbe juthat, hogy zavarni akar itt ilyen apróságokkal. Eszembe jut erről, hogy amikor ilyen családommal közös étkezésekre készülünk, akkor időnként nem egyszer észrevettem magamba olyat, hogy mondjuk terítek, pakolom a tányérokat, és akkor azt mondom, hogy ez a tányér az úgy sokkal szebb, meg nagyobb, mint a többi. Ezt inkább magamnak pakolom oda. Vagy akár egy falat ételre, hogy hát ez a szebb darab, ez jobban sült, ez magamnak rakom, ugye? Mert ez hogy jön az emberből alapból, hogy magamnak rakom. És akkor úgy olyankor, hogy megszólal egy hang, hogy te figyelj, ez nem gondolod, hogy ez az önzés, ez maga az önzés, igaz, hogy a csírája, igaz, hogy apró dolognak tűnik, tehát minden nagyon rossz dolog is általában egy kis rosszból jön. Hát sátánba is ugye megfogantta az önfelmagasztalás, először csak úgy szépnek láttatta magát, és hát látjuk világunkban is, hogy hova fejlődik ez a dolog. Na igen ám, de akkor ugye jön egy másik sugallat is, hogy hát ne butáskodj, hát most ezzel foglalkozol, egy ilyen aprósága, nem számít ez. Ez nem számít, ezt megérdemled, ez egy kis apróság, ne foglalkozz vele. És itt van a nagy dolog szerintem a hétköznapjainkban, hogy itt egy döntés elé kényszerülünk. Melyiket választjuk, hogy melyik hanghoz csatlakozunk oda hozzá, Istenhez vagy sátánhoz, az igazsághoz vagy a hazugsághoz. És ez a nagyon sok múlik, én azt gondolom, hogy mit döntünk egy ilyen szituációban. És hogy ezeknek az apró választásoknak igazából a sokasága az, ami végső soron, ha jól választunk, akkor az igaz jellemet ki tudja formálni bennünk. És ezt, hogy az igaz jellemet kiformáljuk, azt gondolom, hogy ha nem is egyetlen, de a legfőbb célként kell, hogy egy hívő ember kitűzze maga elé, hogy az igaz jellemet az Isten segítségével kiformálódjon benne a saját jó döntései által. Hát tudjuk, hogy mi a jutalma. Tudjuk, mi ennek a jutalma, és nem csak a jutalma, hanem az egyetlen záloga is ez az örök életünknek, az örök boldogságunknak. És akkor még van egy jó hír itt emellé, hogy itt ezen a földön is jutalmunk van, ha megteszünk egy-egy ilyen jó döntést. Tehát nem csak egy végső nagy jutalmunk van, hogy akkor itt most megteszünk mindent, és akkor fogunkat összehúzva, és semmi jó nincs, hanem Isten elültette itt is azokat a csíráit a jutalomnak, hogy megelégedettséget érezhetünk. Azt mondjuk, hogy pedig én akkor sem magamnak rakom le azt a szép tányért, hanem lerakom a másiknak. Vagy a jobbik falatot nekiadom, és utána egy olyan megelégedettséget érzünk, amit ha nem próbáljuk ki, akkor ezt nem is lehet elmagyarázni, hogy ez milyen. Meg kell tapasztalni. És nem utolsó sorban, számos esetben észreveszi a másik is ezeket a dolgokat, és ő maga is. Az ő szívében is szeretet gyúl, és örömet okozunk másoknak is ezzel. És akkor most az összefoglalás következik, mert elég sok mindenről beszéltünk, de négy pontban szedtem össze azt, hogy amit mindenképp hasznosan magunkkal viszünk a következő hetekre mindezekből. Beszéltünk ugye az isteni szeretettörvényről és a bűntörvényének lényegéről, miben létéről, és szembeállítottuk őket, hogy ezeken elmélkedni hétköznapjainkban is, hogy milyen fontos ezt tudatosítani, hogy mind a két erő működik a világunkban. Aztán a második, hogy a bűn szerzője is beszél hozzánk, ugye nem csak az Isten beszél hozzánk, a bűn szerzője, Sátán is beszél hozzánk. Ugye mi atyánkban mit mondunk, hogy ne engedj minket a kísértésbe. Hát, hogyha ugye ezt mondjuk, hogy ne engedj minket a kísértésbe, akkor minek mondanánk, hogyha nem lenne, aki kísért minket. Aztán a harmadik, hogyha érezzük a bűnnel szembeni megbánást és a vágyat a belőle való szabadulásra, akkor tudhatjuk, hogy bizonyosan nem kerültünk a Szentlélek elleni bűn állapotába. Viszont félnünk kell attól, hogy jó értelemben való félelemmel, hogy kérjük a Jóistent, hogy segítsen, hogy ha mi el is követünk bűnt, akkor mutasson rá minden apró bűnünkre, hogy azzal szembe tudjunk fordulni, meg tudjuk bánni, és kérni tudjuk az ő segítségét. És hogy ilyenkor eszünkbe jusson, hogy igen, hogy Krisztus a szabadító, és ő képes rá, hogy megszabadítson. Már pedig egyedül nem vagyunk rá képesek, hogy magunkat megszabadítsuk Isten, Sátán hálójából, de Krisztus meg tud szabadítani. És akkor az utolsó, a negyedik pedig, hogy ezek az apró kérdések hétköznapjaink során, apróságok, mint amit meséltem a terítéskor is, Nem szabad ezeket elbagatelizálni, mert minden számít. Minden fontos, minden számít. És ha így teszünk, akkor fokról fokra, lépésről lépésre átváltozhat a mi jellemünk. És akkor így a végére egy kérés a Jóisten felé, hogy ne felejtsük el, ez minden nap kérni a Jóistent erre, hogy segítsen minket, hogy felismerjük az apró bűneinket, ugye a Zsoltárban is benne van, hogy a rejtett bűneinkre is mutasson rá, és hát olyan időket élünk, hogy már azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak nap, minden nap, hanem lehet, hogy minden órában, de van olyan, hogy minden percben is kérnünk kell az Istent, hogy ezt világosítsa meg bennünk. És kérjük azt is, hogy Jézus, amiért eljött, hogy megszabadítson minket, hogy tegye meg, és segítsen nekünk abban, hogy ez a hihetetlen dolog, ami emberileg szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy egy önző emberi mi voltunkból át tudunk úgy változni, meg tud úgy változni a mi szívünk, kőszívből ugye 20 szívet kapunk Istentől, hogy fokról fokra igaz emberré válhatunk, igaz jellem alakulhat ki bennünk. Azt kívánom, hogy ne restüljünk meg kérni ezt nap után a jó Istentől, hogy elérhessük azt az örök boldogságot, ami vár azokra, akik igazán szeretik őt. Úgy van, úgy legyen. Amen. Kegyelmes mennyei édesatyánk, drága jó Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy te nem tettél ki minket sátán és gonosz angyalai kénye kedvének, és adtad nekünk a te szent beszédedet, és a te szent lelkedet is, hogy megvilágosítsa előttünk, hogy mi maga a bűn, és mi a te szeretett törvényed, annak a kívánalma, és hogy az egyiknek a vége a pusztulás, a háború, a szeretetlenség és a halál. És a másiknak pedig a te isteni törvényednek a vége nem más, mint ez az elképzelhetetlen, örök időkön áttartó teljes boldogság és teljes szeretet, egymással való önzetlen bánásmód, béke és fejlődés. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts nekünk mindenkor felismerni ezeket a bűnös dolgainkat, és segíts, hogy amikor oda kerülünk, akkor még abban is te segíts minket, hogy a jó döntést hozzuk meg. És bármilyen helyzetbe, állapotba is kerülünk, mindig juttasd eszünkbe, hogy még a legmélyebb ponton, a legnagyobb sár legalján is eszünkbe jusson, hogy kihez forduljunk. És ez az utolsó mencsvár mindig rendelkezésünkre áll, hogy a szabadítóhoz, Jézus Krisztushoz, a Messiáshoz forduljunk, hiszen ő odaadta az életét, vele együtt mindent odaadtál nekünk, Urunk. És ezért ő jogosulttá vált, hogy megváltsa a mi életünket, és megmentsen sátánnak és gonosz démonainak minden minden csapdájától. Köszönjük neked ezt, hogy tudhatjuk, és helyezd a mi szívünkre azt is, hogy lássuk, hogy mennyi ember van, aki nem ismeri igazán a te szavadat, mert nem hallotta még az igaz beszédet. Ezért helyezd a szívünkre, hogyha mi ezt tudhatjuk, akkor ingyen ajándékként vettük, akkor mi is ingyen ajándékként adjuk tovább másoknak, hogy nekik is lehetőségük nyíljon rá, hogy megszabaduljanak a bűneikből, és vehessék az örök életet te veled. Köszönjük néked, Urunk! Hisszük és tudjuk is, hogy te megteheted ezt. Sőt, ez a te akaratod is, hogy mindezeket meg is tegyed. Áldjuk a te nevedet, Jézus Krisztus, ami szabadítunk, ami megváltó Urunk által. Köszönjük neked. Amen.